Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Úgy látom, még mindig azt gondolják sokan, hogy hideg van. Pedig, ahogy jöttünk, éreztük, hogy már közeledik a tavasz. Legalábbis tavaszi témánk van végig ebben a sorozatban. Építsünk családi fészket, ez az összefoglaló címe. És hát ma a fészek rakó elemekről lesz szó, ahogy itt is lehet olvasni, szerelem, szeretet, bizalom, majd remélem meglátjuk és megértjük, hogy ezek hogyan függenek össze egymással. Következő február 20-án a szexről lesz szó, hát csak az jöjjön el, kit érdekel a szex. Nem tudom, hogy vannak-e ilyenek a jelenlévők között. Már van, aki bólogat, őt érdekli. És hát itt, ami még oda van írva, az szinte össze is foglalja a lényegét, hogy szeretet nélkül kapcsolatromboló erő, szeretettel kötő anyag. Azután szó lesz a társkeresésről, társválasztásról. Érdemes azoknak is eljönni, akik már megtalálták az illetőt, le kell ellenőrizni. Ő az. Azután szó lesz a szüleinkkel való kapcsolatról, a hűség értelméről és természetéről, és hát a válásról is szó lesz. Meddig kell elviselnünk egymást? A sorozat végén pedig már a gyerekekre gondolunk, gyermek, ajándék és teher, nem vagy van ott, hanem és, mert azt gondolom, hogy mind a kettő. És végül a fegyelmezés. Nem divat mostanában ez a téma, ugyanakkor mi fontosnak tartjuk ezt. Hát most nem szerveztem se versmondót, se zenét. Ebben a sorozatban hozzá is fogunk szokni, hogy jóval kevesebb ilyen lesz, de akkor engedjétek meg, hogy én imádkozzam egész röviden. Köszönjük, Urunk, hogy ezek olyan alkalmak, ahol a te tanításodat szeretnénk továbbadni, és befogadni, megérteni a Biblia üzenetét a házassággal és a család alapítással kapcsolatban. Légy közöttünk, Urunk. Amen. Építsünk családi fészket. Hát a klasszikus fészek építő az a gólya. Hát itt látunk egy szép gólyapárt. Építik a fészket, fiókáik még nincsenek. Remélem, hogy a sorozat végére sikerül olyan képet is szereznem, ahol már fiókák is vannak. És akkor azt is megnézzük majd. Minden esetre ez a kedves pár nagyon-nagyon közeledik egymáshoz. Én úgy látom, hogy már a testi érintés is megtörténik. Legalábbis a bögyükkel. Na most, hogy van ez nálunk? Egyáltalában, ha fészket akarunk építeni, akkor miből? Milyen alapanyagokból? És hát ennek a mai előadásnak tulajdonképpen ez a címe. Szerelem, szeretet, bizalom. Valószínűleg van még sok más is, de talán ezek a legfontosabbak. Kezdjük a szerelemmel. Mit tudunk mondani a szerelemről? Én egyet tudok, szép. A világért senkit se beszélnék le róla. Meg nem is lehet. A kérdés az, hogy elég-e a házassághoz? Hát ez a nagy kérdés, de hát beszéljünk róla egy kicsit. Látjuk, itt van egy kedves hölgy, hát én nem tudom, hogy szerelmese, nem mondta, De azért úgy sejtem, hogy itt nem magában fekszik, ugyan ember nincs a közelben, de a szeme be van hújva, pedig ha kinyitja, akkor látja a bárányfelhőket, de mosolyog. Miért? Én azt gondolom, hogy gondol valakire, vagy valamire. Mi a szerelem? Talán romantikus álmodozás. Rengeteg szép vers született, már csak ezért is, hogy jó, hogy van szerelem. Ugye nagy költőink nagyon-nagyon gyakorolták a szerelmet, átélték többször, és meg is tudták fogalmazni úgy, hogy mi rezonálunk arra, amit írtak. Csak úgy eszembe jut néhány sor. Fölötted egy almafa ága, szirmok hullnak a szádra. Szerelemről szól ez? Hát én úgy gondolom, hogy inkább egy gyümölcsös kertről. Hát ott járhatott Radnóti Miklós, de hát azért volt ott még valaki, és odaállt az almafa alá. Lehet, hogy lefeküdt, mint ez a hölgy, hát a szirmok a szájára csak úgy hullhattak. Szerelemről szól. Eszembe jut egy másik vers. Mikor az utcán átment a kedves, galambok gyűltek a verebekhez. És ez is szerelmes vers. Galambok, verebek. Jó, ott van a kedves. Ő átment az utcán, remélem körülnézett. Nehogy elgázolják, vagy megvárta a zöld lámpát. Meg hol voltak akkor a galambok, meg a verebek? Meg miért ér ilyet? Nem egyszerűbb volna direkt megmondani, nagyon tetszel nekem. Hát a költők nem ezt szokták. Gondolom, hogy ismerjük azt a költőt is, ez József Attila volt, de azt is ismerjük, aki úgy kezdte az egyik szerelmes versét, hogy reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Szerelemről szól. Úgy látszik, hogy hozzá tartozik ehhez a szerelemhez, hogy az ember nem ront be ajtóstul a házba, hanem megvan ennek a módja. Van egy kis ceremónia. És nem is jó. És én javaslom is mindenkinek, legalábbis a férfiaknak, hogy ne roncsatok be, azzal elijesztitek. Hogy lehet galambot fogni? Óvatosan kell megközelíteni. Kedvesen. Beszélgetni, mosolyogni, és ne légy türelmetlen közbe se. Minden esetre álmodozni lehet, és itt van még egy vers, ezt nem tudom végig fejből, bár többször idéztem. Ez Nadányi Zoltán verse, kevésbé ismert költő, pedig szép versei vannak. A második világháború idején, hát mikor volt az? Ez már történelem, ugye? De én emlékszem rá, igaz gyerek voltam. Ezt a verset megzenésítették, és Karádi Katalin énekelte. Nagy sláger volt. Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte. Az a csillagos júliusi este. Kifeküdtünk a csillagfényre ketten, a zöld kabátot is ráterítettem, tücsök cirpelt, aludtak már a fészkek, és én se néztem rád, és te se, én rám csak felfelé, a csillagokba némán, s a csillagok mély csendben visszanéztek. Csak a csillagok voltak, és mi ketten. A csillagok közt szálltunk, és ijetten és görcsösen fogtuk egymás kezét. És ezt te már nem tépheted soha szét. Szerintem gyönyörű, hogy mi lett a sors ennek a szerelemnek, nem tudom. Minden esetre rengeteg szorongás van, attól fél, hogy a kedvese szét fogja tépni ezt a szerelmet, de nem, hát ez egy olyan élmény volt, néztük a csillagokat, egy csillagos vers talán eszünkbe jut, egy másik, amikor a négy ökör lassacskán ballagott, és éppen Erzsikével ült a költő, Sándor, és választottak maguknak csillagot, de jó, hogy tudjuk, hogy Petőfi Sándor nem ezt az Erzsikét vette feleségül, hanem Júliát. Úgy látszik, a szerelem olyan, hogy esetleg jön és megy, nem biztos, hogy kitartó lesz. Minden esetre az ember néha úgy érzi, hogy lebeg, nem is a valóságban van, ahogy a nadányi versben nézik a csillagokat, és szállnak fölfelé. Hát szép érzés. Aztán múlnak az évek, néha meg is változnak a körülmények, az hagyján, hogy a körülmények, megváltozik a másik is. Pedig érdemes rájönni, hogy lényegében ugyanaz. Az változik meg, ami nem is a leglényegesebb része. Hogy van olyan része, ami ugyanaz, azt észreveszed, hogyha a szemébe nézel, és ugyanaz a mosoly. Az megvan. Igen, testileg változik. Sokat változik. Mi a szerelem? Az előbb azt a választ adtuk, hogy romantikus álmodozás, de van, akinek más a vélemény. Itt van ez a kis pufók angyalka, de jó, hogy nem valóságos. Én azt gondolom, sőt, meg vagyok győződve arról, hogy angyalok igenis vannak, de nem így működnek. És hát ilyen éjük sincs, de hát ez egy szép, úgy tudom, görög eredetű rege, hogy lövöldöz, és hát én nem tettek róla, hogy pont belém talált, és pont akkor, amikor megláttam a kedves, és azóta lett kedves, és meg is sebzett. Azt hiszem, hogy a szerelem szép, ez hozzátartozik az is, hogy egy kis fájdalmat is érez az ember olyankor, nem? De az is olyan jól eső fájdalom, nem tehetek róla, hogy eltalált. Hát azért ide zárójelbe, a felkiáltójel elé egy kérdőjelet is tettem. Tudnék, én azt gondolom, hogy az ember tehet róla. De hogyha úgy szeret beleesni, akkor elengedi magát, és belecsúszik. Hát érdemes erre gondolni. És hát itt van Derék költőnk, akiről éppen szó volt, ő meg a szerelmet szinte definiálja, amikor azt mondja, hogy a szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem. Belestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallhatok. Hát ha sötét verem, akkor azért nem is olyan jó. Ki szeret verembe esni? Még hagyján, ha mind a ketten ugyanabba a verembe esünk. De ha nem ez történik, hát akkor ciki. És hát lehet belőle ilyen nagy bánat, amit ez a kép érzékeltet, pedig itt van a szerelem. Én azt hiszem, hogy nincs is szív a falon, de oda képzeli nagy fájdalmában. a szerelmes ember, de úgy érzi, hogy egy nagy fal választja el tőle. Mi a szerelem? Kit látunk itt? Kedves ősünket. Én azt gondolom, hogy azért nem ő az ősünk. Ádám és Éva vajon szerelmesek voltak? Minden esetre azt tudjuk, hogy amikor Ádám meglátta Évát, boldogan felkiáltott. Amit mondott, az körülbelül így hangzik, lefordítva mai magyar nyelvbe, ez végre emberi lény. Mi történt előtte? Átélt egy nagyon szomorú állapotot, egyedül volt. És milyen jó, hogy ezt Isten is tudta. És ha most úgy érzed, hogy egyedül vagy, akkor tudhatod, hogy ezt Isten tudja. Ő maga jelentette ki, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzá illő segítő társat. Mit kellett tennie Ádámnak, hogy megkapja Évát? Egyszer egy középiskolás osztályban tettem föl ezt a kérdést, egy kislány rögtön mondta, aludni kell. Tény az, hogy elaludt. Azt gondolom, hogy Isten altatta el. Miről álmodott? Nem tudjuk, de felébredt. Azt gondolom, Isten felébresztette. És amikor kinyitotta a szemét, meglátta Évát, akkor kiáltott fel boldogan, ez végre emberi lény. Miért mondott ilyet? Azért, mert ő kereste a társát. Hol? Az állatvilágban. Ismerjük a bibliai történetet. Bizonyára látott szép cifra tollú paradicsom madarat. Gyönyörködni lehetett benne, de hamarosan rájött, hogy azért feleségnek nem elég jó. Valószínűleg látott erős, igavonó barmat is. Hát ez jó lenne, de hát azért feleségnek mégse. És hát még néhány más állatot is megnézett. Végül rájött, nem ezt keresem. És akkor történt az, hogy Isten elaltatta, véghez vitte az operációt, kivette az egyik oldalbordáját, megalkotta Évát. Azóta Ádámnak lyukas az oldala. Ez azt jelenti, hogy hiányzik valaki. Szüksége van Évára. Pont arra, aki belőle hiányzik. Na de hát ez a derék emberszabású, ő mit él át? Nem tudok arról, hogy a csimpánzok szerelmesek lennének, a nemi vágyat valószínűleg átélik, és hát e szerint a szerelem, ami nálunk föllép, az a szexuális vágynak a sublimációja, tulajdonképpen egy kémiai anyag, úgy hívják, hogy feniletilamin. Azt mondják, hogy ha valaki nagyon szerelmes, akkor ennek az anyagnak megnő a vérében a koncentrációja. Hát én gondolom, hogy vannak itt gyakorlatias emberek, akik rögtön arra gondolnak, hogy hát lehet, hogy ott a kérdések között a dobozon, ott ezt hol lehet beszerezni. Mert akkor kellene egy megfelelő dózis, na meg tiszta injekciós tű, becserkészni az illetőt, bebökni, eléállni, engem lásson először. Nem működik. Kiderült ugyan, hogy valóban megnő ennek az anyagnak a koncentrációja a vérben, amikor valaki nagyon szerelmes, de az is kiderült, hogy ez egy közönséges, izgató szer. Nem biztos, hogy szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és az nem ugyanaz. Úgyhogy erről inkább tegyünk le, meg még csak azért is, mert átlag 2 év alatt felszívódik, lebomlik, és akkor nem tart tovább. Nem erre van igazán szükség, hanem valami másra. Mi a szerelem? Hát a pszichológusok lehet, hogy okosabbat mondtak, mint a kémikusok, vagy az evolúciótant hirdető biológusok. Ők azt mondják, hogy egyrészt projekció, bennem él egy ideális a lánynak a képe, vagy ha lány lennék, akkor mondanám egy ideális férfinek a képe, találok valakit, aki erre a képre hasonlít, és gyorsan rávetítem ezt a képet. Gyönyörű. Hát fölismertem, ő az. Lehet válogatni, hófehérke vagy csipkerózsika, melyik tetszik. De mind a kettő a mesében van, nem valóság. És különösen a csipkerózsika veszélyes, mert mit mond a szólásmondás? Nincsen rózsa, tövis nélkül. Hát nem rögtön az elején érzi az ember a töviseket. Egyébként a botanikusok azt mondják, hogy a rózsának nincs tövise, annak tüskéje van, és az nem ugyanaz. Minden esetre rávetítem azt, ami bennem él, és az nem ő. És ez rengeteg zavart okoz. Igen, azt gondolom, hogy a szerelemre ez jellemző. Jellemző a projekció. De éppen ezért veszélyes is kicsit. Alapvető döntéseket csak józanul lehet hozni. Remélem, hogy értjük ezt a mondatot. Ezt fontos mondatnak szántam. Még egyszer mondom, a szerelem szép, senkit nem akarok róla lebeszélni, de azt gondolom, hogy önmagában, ha szerelmes vagy, nem biztosíték. És az sem, ha kölcsönös. Lehet, hogy kölcsönösen rávetítitek egymásra a bennetek élő ideális képet. A lényeg az, hogy nem a valóságot látom, hanem a bennem élő ideális lényt vélem felfedezni benne. Ugye ez egy szép kép, itt az erdő fái közt is őt látja. Juhász Gyula a sárguló vetésben is Anna szőke haját véli fölfedezni. Igen, meg nem tudom, most hanyadik költőt hoztuk ide. Igen, szépeket írtak ezek a költők, és fontos dolgok ezek, de félrevezető lehet. És ugyanúgy ez a másik pszichológiai jelenség is, ami első megközelítése inkább szemészetinek látszik. Ugye csőlátásról van szó, ez azt jelenti, hogy beszűkül a látótere az embernek, perifériás látásra is szükségünk van pedig, de akkor semmi más nem látok, csak őt látom mindenütt. De nem csak a látásom szűkül be, még a hallásom is. És nem hallom, amit mondanak körülöttem, mert csak ő rá gondolok. Sokáig tanítottam, 20 év körüli fiatalokat is, és emlékszem olyan képre, hogy Valaki úgy fölfelé nézett egy kicsit, és elrévülten mosolygott. Hál' Istennek fölfogtam, hogy nem én rám mosolyog, nem is rám nézett. Valaki jelen volt, aki fizikailag nem volt jelen. De az ő számára mégis jelen volt. Csőlátás, kikapcsolom az egész világot, mindenütt csak ő látom, mindez nagyon szép, de a jövő építéshez nem elég, a fészek rakáshoz nem elég, ahhoz valami más is kell. A klasszikus szerelmes pár, a Rómeó és Júlia. Most képzeljük el, mi lett volna, hogyha nem halnak bele. Mi lett volna, hogyha ha van író hajlamú köztünk, akkor javaslom, tessék ezt földolgozni. Föltámadnak. Az ellenségeskedő rokonok kibékülnek. Semmi nem akadályozza meg azt, hogy Rómeó feleségül vegye Júliát. Hogyan folytatódott volna a történetük? Megvan a szerelem, teli vannak, fel vannak töltve feniletilaminnal, telnek a hónapok, eltelik egy-két év, már öt év. Rómeónak nem változott meg a jelleme, ugyanaz a kis hirtelen haragú kakas, aki akkor volt, amikor Tibáldot leszúrta felindulásból, Júlia pedig egy elkényeztetett úrilány, aki nem szokott hozzá az, hogy nehéz helyzeteket és nehéz természetű férfiakat elviseljen, mert Rómaival nem mindig könnyű. Elmegy vadászni, ott marad. Esetleg államügyekkel kezd foglalkozni, beválasztják a tanácsba, a városi tanácsba. Későn jár haza. Jönnek a konfliktus helyzetek. Kiderül, hogy nem volt elég a szerelem. Ettől függetlenül a történet szép, nagyon megható, és nagyon sajnáljuk őket. Családi fészket szeretnénk építeni. Mire van szükségünk? Hát látunk itt egy kedves párt. Láttunk már ilyeneket egymást átkarolva sétálni. Bevallom, nem én fotóztam. Internetről származik. Fontos bibliai tanácsot kell nekünk megfogadnunk, amit Pál apostol ír az efézusiaknak. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Ha valaki kikeresi a Bibliából, a legtöbb magyar bibliafordításban így szerepel, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Valójában az itt található görög szó, a hypotasso, inkább azt jelenti, hogy alárendelni, nem engedelmeskedni. Rendeljétek alá magatokat egymásnak, ami azt jelenti, hogy legyen fontosabb a másik számodra saját magadnál. Amíg szerelmes vagy, tulajdonképpen lángolsz, vágyakozol, be akarod tölteni a nagy szükségletedet. Szükséged van ő rá. De ahhoz, hogy épüljön a fészek, szükség van arra felismerése, hogy itt van egy másik ember, akinek szüksége van én rám. Az én törődésemre, az én figyelmemre, az én gondoskodásomra. Szüksége van arra, hogy észrevegye, hogy mire van szükségem, és azután betöltse ezt a szükségletet. A szeretet miben több a szerelmi lángolásnál? Hallottam már olyat, gondolom más is, hogy át kell alakulni a szerelemnek szeretetté. Én azt gondolom, hogy a szerelem soha nem alakul át szeretetté. Az igazi szeretetnek meg kell születni az ember szívében. Ezért fontos kérdés, hogy mi az? Miben különbözik? Az egyik fontos tényező az, hogy a valódi embert igyekszik megismerni, nem az álomképet. Mert az álomképben előbb-utóbb csalódni fogsz. Mert kiderül, hogy ő nem olyan. A rózsaszín szemüveget el fogod veszíteni. És nagy a veszélye annak, hogy találsz majd egy másikat, egy sötét színűt. Reálisan kell látni a másikat. Igen, nagyon jó, ha fölismered a jó képességeit, a jó tulajdonságait, természetének azokat a vonásait, amik könnyűvé teszik vele az együttélést. De föl kell ismerned azt is, ami benne néha nehéznek tűnik. És akkor is képes vagy szeretni őt, a szeretet igen. Adi írja az egyik Csinszka versében, hogy szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Kedves Adi Endre, biztos olvastad te Arany Jánost. Hát hogy ne olvastad volna? Ő azt írja, hogy költő hazudj, csak rajt ne kapjanak. Félreértés ne essék, nagyon nagy költőnek tartom Adi Endrét. És megbocsátom neki, hogy ezt írt a Csinszkához. De nem gondolom, hogy élvezte Csinszka hibáit, vagy nem is voltak hibái. Ezt nem hiszem. Én olyan embert nem ismerek, akinek nincsenek hibái. Nem a hibáit kell szeretni, hanem őt. És akkor mit kell kezdeni a hibáival? El kell viselni. Méghozzá szeretetben. Ezt is a Biblia írja Pál apostol, hogy viseljétek el egymást szeretetben. A szeretet nem szereti a másik hibáit, de hibáival együtt elfogadja a másikat. A másik szükségleteit saját vágyai fölé helyezi. Ugye azt idéztük az előbb, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak, és figyel a társára, és dolgozik érte. Itt hadd hívjam föl a figyelmet Walter Nietzsének egy magyarul is olvasható könyvére, az a címe, hogy a szeretetet tanulni kell. Néhány példány van a könyvasztalon, ott beszerezhető. Ő definiálta úgy a szeretetet, hogy szeretni annyit jelent, hogy kutatom a másik valódi szükségleteit, és igyekszem azokat betölteni. Hát ennyit a szeretetről. De a fészekrakó elemek között szerepel még valami. A bizalom. A bizalom egységük biztosítéka. Na ez az az elem, a családi fészeknek az az eleme, amely alapvetően hiányzik az úgynevezett élettársi kapcsolatból. Miért nem kötik meg a házasságot ezek a párok? Olykor azt mondják, és olykor igazuk is van, hogy nem a papír teszi, szeretjük egymást és kész, meg hát néha az ilyen párok jobb kapcsolatban élnek, mint azok, akik házasságot kötöttek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a gyökere ennek a magatartásnak, hogy nem kötik meg a házasságot, a bizalom hiányban van. Nem merik elkötelezni magukat. Könnyebb lesz elválni, ha nem kötik meg a házasságot. Persze, hogy könnyebb. De ha elkötelezik magukat, ezzel kifejezik azt, hogy nem akarnak visszatérni. Nem akarják fölbontani. Megnehezítik saját maguk számára a visszalépést. Bizalom. Aki bizalmat ad a másiknak, az a féltékenységet féltő szeretetre cseréli. Itt egy olyan mozzanathoz érkeztünk, ami a magyar nyelv különös sajátossága. Az első teljes Biblia fordító, az első teljes Bibliának a fordítója, Károli Gáspár használja ezt a féltékenység szó helyett már a 10 parancsolatban. Mert az a szó, ami Héberben szerepel, azt nyugodtan lehetne féltékenységnek is fordítani. Azt olvassuk a 10 parancsolatban, hogy ne legyenek idegen isteneid rajtam kívül, mondja Isten, mert én az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Vagyis olyan Isten, aki nem tűröm el a bálványokat, az idegen isteneket. Károli Gáspár így hozza, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, nem egyszerűen féltékeny Isten. Aki féltékeny, az magát félti. Izrael Istene a népet félti. Mert tudja, hogy ha bálványokhoz fordul, az rossz lesz. A sorsa is rosszra fordul attól. Ha én féltékeny vagyok, akkor attól félek, hogy elveszítek valakit, aki az enyém. Ha féltő szeretettel szeretem, akkor féltem őt, mert az csapda számára, és neki rossz. Gondolom, érzékeljük a különbséget a két fogalom között. Nos, hát a bizalomban a féltő szeretet van benne, és hát ahhoz, hogy az egységünk épüljön, arra, ahhoz a bizalomra van szükség, és ha bizalom van köztük, akkor épül folyamatosan az egységünk, mégpedig minden területen, testi vonalon épp úgy, mint szellemi és lelki téren. Egyaránt. Akkor összefogunk. Hadd mondjak azért két szót erről a rajzról. Ez Gál Éva egyik legszebb rajza. Érdekes, már a gyümölcstermést is kifejezi. Ugye a szőlő. Szőlő vessző. Két szőlő vessző kapaszkodik, fonódik össze. Hát szétválasztani is nehéz volna őket, és hát szőlőfürt, hát azért ennyi gyereket senkinek nem kívánok, mint ahány szőlőszem van itt. De azt gondolom, hogy a házasságnak, az Isten tetszése szerinti házasságnak nem csak a gyerek a gyümölcse, hanem egységünk átélése is, az öröm egymásban, ha konfliktusunk van egymással, a megbocsátás élvezete. Tudjátok, milyen jó? Nagyon jó, ha megbocsát nekem. De hogy én meg tudok bocsátani, az fenséges. Igen. Erre bíztatok mindenkit. Tanulj meg megbocsátani. Ami persze összefügg azzal, hogy bízol benne, amit tett, az abból fakad, hogy ő is emberi lény. Tehát elkötelezett kapcsolat, mert bizalmat adunk, életre szóló elkötelezéshez vezet a bizalom, és hát előfordulhat ilyen nehéz helyzet, amit ez a kép ábrázol, nem kell eldönteni, hogy melyik a férj és melyik a feleség. Bizony megtörténik az is, hogy az asszony húzza föl a férjét, de az is, hogy a férj húzza föl egy nehéz kapaszkodón a feleségét. Minden esetre szükségünk van egymásra. Ha elesik is az egyik, a másik fölemeli társát, olvassuk a Prédikátor könyvében. Sokkal jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek. És itt hozza azt a szép képet is, hogy megmelegítik egymást. Hát hogy melegíthetik? Hát csak úgy, ha összebújnak. De elárulom azt is, nem csak testi melegítésre van szükség. Ismerjük a meleg tekintetet? A szeretetet sugárzó tekintetet. És hát ez alakulhat ki az ember életében. Nehéz életszakaszokban támogatjuk, segítjük egymást. Persze közben tudjuk, hogy a házasság még nem a mennyország, de boldogok vagyunk, ha együtt haladhatunk az oda vezető úton. És ezért is nagyon fontos az, amiről majd két hét múlva lesz szó a párválasztás kapcsán. Nagyon fontos az, hogy olyan ember legyen a párod, és majd a házastársad, akivel együtt haladhatsz az ígéret földje, azaz a mennyország felé. Magyarul hívő emberként. Hívő ember legyen a társad. Na, én itt gyorsan abba hagyom, megkérdezem, hogy szeretne valaki direkt módon kérdést föltenni, élő szóban. Előre megmondom, hogy életben marad az illető, tehát nem kockázatos. Ha nincs hozzá bátorság, akkor pedig ott van a kérdés doboz. Azt nem tudom megmondani, hogy akivel most együtt jársz, hogy az a házastársad lesz-e. Azt Istentől, meg tőle kell megkérdezni. Hát akkor csak annyi marad, hogy Isten velünk viszont látásra.